Kútbezárások jöhetnek, az Ásványolaj Szövetség szerint elhibázott lépésnek tartja az uniós taxonómia rendeletet Aszódi Attila. 2021. decemberében rekordot döntött a hazai földgázfelhasználás. Lakásárak energetikai felújítás után, erről itt szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Rosszul sikerült manőver eredményének nevezte az Európai Bizottság által elfogadott taxonómia rendeletet Aszódi Attila. A szabályozás most az atomenergiát és a földgázt is a fenntartható, támogatandó energiák közé sorolná. Domonics András összefoglalója.
Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánja, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, a Matthias Corvinus Kollégium zöld tusa, nukleáris energia, atomzöld című beszélgetésén azt mondta, a politika mindig leegyszerűsíti a dolgokat.
Ez az energiapolitikában oda vezetett, hogy a fenntarthatóság leegyszerűsödött klímavédelemre, a klímavédelem leegyszerűsödött a széndioxid kibocsátás csökkentésre, a széndioxid kibocsátás csökkentés leegyszerűsödött arra, hogy minden, ami megújuló, a széndioxid kibocsátásmentes, ugye ezek mind teljesen hibás leegyszerűsítések. Akkor utána arra ráütődött az, hogy zöld. Itt a zöld energia az összerendelődik politikai pártoknak a színével. És akkor ez most ebben a konkrét esetben azt jelenti, hogy akkor most mi kap zöld bélyegzőt és mi nem.
Aszódi Attila szerint, ha az Európai Unió gyorsan szeretne átállni megújuló energiahordozókra, akkor egy működésképtelen rendszer jön létre.
Ami a fenntarthatóság három lábából legalább kettőt sértene, a gazdaságosságit és a társadalmit egészen biztosan, és ezért ezt nem lehet végigvinni, és ennek következtében lett az a taxonómia rendelettel, ami lett, mert egyébként szerintem, őszintén szólva, amikor ezt a taxonómia rendeletet először valaki kitalálta, akkor hát egy nagyon-nagyon jól kitervelt merényletet készített elő.
Az Európai Unió szerződése kimondja, hogy tagállami jogkör a nemzetek energiapolitikájának meghatározása, azonban a taxonómia rendelet megkerüli ezt, mondta Aszódi Attila.
Mert ugye a taxonómia azt jelenti, hogy ha valamire ráütik ezt a bélyegzőt, hogy zöld, még egyszer bántó a leegyszerűsítés, akkor részesülhet bizonyos finanszírozási forrásokba, és az, aki meg nem kapja meg ezt az úttörőpecsétet, az a projekt, az a cég, az az energiahordozó, az meg nem kaphat ilyen finanszírozást.
Aki nem elég zöld, az nem kap majd támogatást, hangsúlyozta a szakértő.
Én sem örülök annak, hogy a földgáz ott van ezen a listán, de egyébként, ha nézem az elemzéseinket, akkor azt tudom mondani, hogy földgáz nélkül a következő 20 év egészen biztosan nem megoldható Európában, és muszáj, hogy ezek a projektek, ezek finanszírozhatóak legyenek.
A Műegyetemen épült egy modell arról, hogy 2030-ban, 2040-ben milyen villamos energiarendszere lehet az európai országoknak, mondta Aszódi Attila.
Az, amit terveznek az európai kormányok ma 2030-2040-re, nem fenntartható, nem működőképes. Mindenki napenergiát akar fejleszteni, és nem marad a villamosenergia rendszer működőképes, mert vannak időszakok, amikor elképesztően sok felesleg van, és vannak időszakok, amikor egyszerűen ellátatlan a villamosenergia igény.
Szükségszerű volt belenyúlni a finanszírozásba, hangsúlyozta a szakértő.
Szerintem egy rosszul sikerült manőver eredménye az egész taxonómia, egy finanszírozási oldalú blokkolás a különböző projekteknek. Szükségszerű volt, hogy ebbe belenyúljanak, mert egyébként működésképtelenné válna Európa.
A Greenpeace klíma és energia kampány felelőse Perger András szerint abszurd a két energiahordozó zöldé nyilvánítása.
Másfelől pedig tényleg azt gondolom, hogy az EU akkor, amikor egyetlen elkezdett erről beszélni, és most elfogadta, akkor gyakorlatilag így nekifutásból páros lábbal arcolja a saját magát. Azt a klíma és környezetvédelmi politikát, az energiapolitikában az elmúlt két mondatosan minden két évtizedben betöltött.
Perger András hozzátette, nagy kérdés, hogy a taxonómia rendelettel támogatja-e majd a piac az atomerőműveket, amik száma az elmúlt 30 évben folyamatosan csökkent Európában. Az elmúlt 5 évben 15 reaktor zártak be, és nem helyeztek egyet sem üzembe, kettő pedig épül.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Kútbezárások jöhetnek az emelkedő üzemanyagárak miatt, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottót Kalapos Mihály kérdezte.
Minden nappal nő a kockázata és nő az esélye annak, hogy töltőállomások bezárására kényszerülnek a vállalkozók. Elsősorban kisvállalkozások azok, amelyek sokkal kevésbé képesek azokat a veszteségeket állni és tolerálni, amit az egyre emelkedő üzemanyag árak mellett a hatósági ára alkalmazása jelent.
480 forintban limitálta az alapgázolaj és benzinárát a kormány, de valójában mennyibe kerül ez a vállalkozásoknak?
A nagykereskedelmi ár is ezen a szinten, vagy már e fölött van gázolaj esetében, többek véleménye szerint már a kiskereskedelmi árplafon fölött van a nagykerár szintje, ami azt jelenti, hogy semmiféle fedezet az üzemanyag értékesítés esetében nincs a kiskereskedelmi egység működtetésének költségeire. Tehát egyértelműen veszteséges ma már a 2050 magyar töltőállomás túlnyomó részén az üzemanyag kiskereskedelmi értékesítési tevékenység.
Ha a kormány nem határozott volna meg egy felső plafont, akkor most nagyjából mennyit kellene egyébként a benzinért, illetve a gázolajért adni?
Ma mintegy 510-530 forintot kellene fizetni a benzin, illetve gázolajért, talán benzinért valamivel kevesebbet, gázolajért pedig mintegy 530 forintot literenként. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű, a hatósági ár bevezetésekor a kőolaj világpiaci jegyzése 82 dollár volt barelenként, jelen pillanatban 90 dollár a jegyzésár, és nagy a valószínűsége annak, hogy a következő napokban, hetekben további emelkedés történik, tehát még nagyobb lesz majd az az olló, ami a hatósági ár, illetve a normál piaci ár között van.
Ön szerint mi lenne a megoldás, hogy ne kelljen egyes benzinkutaknak sem bezárniuk?
Az államnak is részt kéne vállalnia ezeknek a terheknek a viseléséből, csökkenteni kéne a jövedéki adót, és ezzel együtt természetesen csökkennének a kiskereskedelmi árak is. Az áfa bevétel így is egy részét visszakompenzálná ennek a kiesésnek. Ugye sokszor lehet azt hallani, a kereskedők azonnal visszatornázzák az árakat, és bármikor, amikor áfa csökkentés történt, az árak egy idő után visszatértek arra a szintre. Meg lehetne tartani egy vegyes megoldást, valamilyen elfogadható szinten maximálni az üzemanyagárat, de nem 480 forinton, mert ez már nem nyújt fedezetet a költségekre, és emellett csökkenteni a jövedéki adó tartalmat. Így biztosítható lenne az is, hogy az árak azért ne menjenek vissza teljesen a piaci szintre, viszont ne legyenek elviselhetetlenek a kiskereskedők terhei, ne lehetetlenítse el a kiskereskedelemben dolgozó vállalkozások életét a hatósági ár alkalmazása.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Mennyivel ér többet a házunk, ha energetikailag korszerűsítjük? Erre a kérdésre ad választ a Magyar Energia Hatékonysági Intézet kutatása. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Fókuszcsoport és adatelemzés annak a kutatásnak az alapja, amelynek keretében először vizsgálták azt Magyarországon, hogy mennyit számít az energiahatékonysági felújítás az eladásnál, mennyivel érhet többet egy ingatlan, ha jobb az energetikai tanúsítványa, mondta Koritár Zsuzsanna, a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa.
Rendkívül nagy energiafogyasztásúak az épületeink, volt ez a lakóépületállomány, és éppen ezért jelentős energia megtakarítási potenciál rejlik bennük. Mik azok az akadályozó tényezők, amik miatt nem történnek meg elég nagy számban ezek az energetikai felújítások? Elég jelentős hatása van a finanszírozásnak, nagyon kevés információval, nem tudják, hogy hol érdeklődjenek, hol kezdjenek neki a folyamatnak, egyáltalán miért éri meg egy ilyen energetikai felújításba kezdeni, nem tudja, hogy hogyan kell egy ilyen komplex felújítási folyamatot lemenedzselni, mire kell figyelni. Bizalomhiány.
8007 családi ház eladását hasonlították össze, így született meg az eredmény, hogy mennyit számít, ha energetikailag korszerűbb egy épület, mondta Sáfián Fanni, a Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa.
Kimutattuk azt, hogy valóban szignifikánsan árnövelő hatásra van az energetikai felújításnak. Egy átlagos, vagyis FF kategóriájú házhoz képest 20%-kal, a legrosszabbhoz képest pedig több mint 50%-kal ér többet egy közel nulla energiahatékonyságú családi ház. Részleges felújítás esetén az ár prémium is kisebb lesz, illetve hogyha eleve alacsony az ingatlan ára, mert mondjuk egy elmaradottabb régióba helyezkedik el, akkor lehetséges, hogy ez az ár prémium olyan kicsi lesz, hogy nem fedezi majd az energetikai felújításnak az összegét, a beruházás összegét.
A Magyar Energiahatékonysági Intézet munkatársa szerint ez utóbbinak azért lehet jelentősége, mert fontos szempont lehet akkor, ha támogatási rendszert terveznek a döntéshozók, mert ez alapján kijelenthető, hogy az elmaradottabb térségekben az energetikai felújításokat támogatni kellene.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Több mint fél évtizedes földgáz felhasználási rekord dőlt meg idehaza decemberben. A kiugró adatot jelentős részben a kontinens ellátásában megmutatkozó nehézségek és az átlagnál hidegebb napok okozták, mondta Serre Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
Ha megnézzük a decemberi adatokat, akkor azt látjuk, hogy 2016 óta a legmagasabb decemberi fogyasztást mérte a hivatal. Ennek természetesen sok oka van, egyrészt a decemberi időjárás, ami sokféle hőmérsékleti viszonyokat hozott a számunkra, de több hideg nap is volt benne. És természetesen, hogyha már fogyasztásról beszélünk, árakról beszélünk, akkor fontos azt megállapítani, hogy az európai gázpiacok is, és így a magyar gázpiacok is érzékenyen reagáltak azokra a változásokra, amelyek a nemzetközi piacokat, illetve az európai politikai teret jellemezték a decemberi hónapban.
Jelentősen nőtt a hazai gázfogyasztás?
Érezhetően nőtt, 2016-hoz képest is egy csúcsot jelent. Ennek az oka, mint említettem az előbb, elsősorban a hőmérsékleti viszonyok voltak.
Hogyan változott ebben az időszakban a gázára, és milyen hatásokra?
Ha megnézzük a hatásokat, akkor mindenképpen meg kell jegyezni az északi áramlat engedélyezésének az elhúzódását, az orosz-ukrán konfliktust, illetve az európai orosz gázszállításoknak a csökkenését és ennek az eredményeit. Természetesen nagyon fontos az is, hogy milyen egyéb gáz érkezett Európában. Itt meg kell jegyezni, hogy nőtt az LNG importnak a mennyisége ebben az időszakban, és a norvég irányból érkező gáz mennyisége is növekedést mutat. Ennek ellenére a politikai helyzetnek a kiszámíthatatlansága az növelte az ármozgásokat. Hogyha megnézzük, hogy hogyan mozgott Magyarországon a piaci ár, akkor volt olyan nap, amikor 13%-ot emelkedtek, de volt olyan nap, amikor 31%-kal csökkentek az árak. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy árkilengések voltak a piacokon, a tőzsdéken az elmúlt időszakban. Ha megnézzük azt, hogy a hónap második felére rekordmagasságban nőttek az árak, majd utána viszont a hónap elejei árszint alá csökkentek. Természetesen ennek a politikai helyzet, illetve a viszonylagos gázhiány mellett az időjárás változásának is szerepe volt.
Milyen hatással volt ez a hazai ipari felhasználókra, hiszen számukra nem kötött a gázára, illetve a villamos energia ára sem?
Így van, a piacokon így a gázkereskedők a piaci árat érvényesítik a partnereikkel szemben, például a lakossági fogyasztókkal, ahol jogszabály garantálja a rezsicsökkentett áraknak a fennmaradását. Ami pedig a KKV szektort illeti, a kisvállalkozói szektort, nos, e tekintetben különösen fontos az, hogy sikerül-e újabb garantált áru gázfelhasználási szerződést kötnie az MVM csoportnak az orosz Gazprommal. Erre vonatkozóan folynak most állami szinten a tárgyalások.
Milyen hatások érvényesülnek egyébként a nemzetközi gázpiacon? Egyértelmű, hogy az ukrán-orosz konfliktus, illetve az ön által említett északi áramlat kettő gázvezeték engedélyezése körüli problémák, ami miatt Európában, legalábbis itt, ahogy az energiavilágban elhangzott néhány héttel ezelőtt, nagyjából a szükséges gázmennyiség 10%-a hiányzik. Szóval ezeknek tudható be elsősorban ez?
Az Európai Uniónak megváltozott a hozzáállása, ami az utóbbi hónapoknak egyik nagyon örvendetes híre, ami a gáznak az energiapiaci szerepére vonatkozik. Ezt megelőzően az Európai Unió felől is az volt az irány, hogy a megújulókra, az időjárás alapú és egyéb megújulókra teszi a fő hangsúlyt. Ennek megfelelően nem kapott támogatást a földgázipar, a fejlesztések, az infrastruktúra fejlesztések, és ennek megfelelően természetesen ennek vannak tovább gyűröző hatásai, amelyek erősítették azt a jelenlegi szituációt, amit egyébként az északi áramlat engedélyezésének az elhúzódása, illetve a csökkenő orosz import jelent a gázpiacokon. Tehát ez egy hosszú távon fejlesztendő terület, tehát nem lehet azt csinálni, hogy az unió felől ez egy olyan kategóriába kerül, amikor azt mondjuk, hogy ez nem egy kiemelt terület, ez már kvázi az energiaellátás szempontjából, ez is egy kifuttatandó. Ezért éppen volt nagyon fontos az, hogy az unió felől olyan döntés született, amely azt mondja, hogy mind a gáz energiaellátásban való szerepe, mind a gáz, mint pedig az atomenergiának más elbírálás alá tartozik. Nagyon fontos, hogy egy átmeneti időszakban számolnunk kell a gázzal. Nem véletlen az, hogy Magyarországon is növekedett a tavalyi évben a gáznak a szerepe, hiszen a megújulók, az időjárás alapú megújulóknak a termeléséhez nagyon fontos, hogy legyen olyan háttérkapacitásunk, amelyek képesek a megújuló kiesése esetén a szükséges villamos energiát pótolni, és a hazai rendszernek a kiegyensúlyozását biztosítani. Nos, ezért fontos a gáznak a szerepe. Ez viszont nem lehet egyik napról a másikra változtatni a szabályozói hozzáállást, ezért fontos, hogy egy átmeneti időszakban stabil energiaellátás szempontjából számítunk a gázra, nem csak a fűtés szempontjából, hanem természetesen a villamos energia előállítás szempontjából is.
A hazai gázellátást milyen forrásból biztosították tavaly? Honnan érkezett a gáz?
Nagyon fontos változás történt az elmúlt időszakban, ez pedig a betáplálás pontja szempontjából, hiszen eddig legfontosabb a Mosonmagyaróvár felől belépő úgynevezett Hág vezetéken keresztül kapott Magyarország földgáz, illetve Beregdaróc felől Ukrajnából. Nagyon fontos az, hogy Balassagyarmat felől, Szlovákia felől is érkezik gáz, illetve hát a legjelentősebb változás az, hogy Kiskundorosmán keresztül, Szerbia felől a török áramlat vezetéken keresztül érkezik gáz Magyarországba. Ha megnézzük azt, hogy körülbelül mennyi a hazai kitermelés aránya az ellátásunk tekintetében, akkor azt látjuk, hogy körülbelül olyan 10% az, amely a magyar felhasználáshoz hozzájárul. A többi az import. Zömmel most, ami Magyarországra érkezik földgáz, annak jelentős része Szerbia felől, illetve Mosonmagyaróvár felől érkezik Ausztria irányából. Molekulárisan, ha megnézzük, nyilvánvalóan ennek jelentős része orosz földgáz, de a magyar piacra érkezett egyébként LNG eredetű gáz is, és természetesen a Magyarországon keresztül földgáz nem csak Magyarországra érkezik, hanem kiszállítás is történik, akár jelen pillanatban például Csanádpalotán keresztül Románia felé megy tranzitgáz, de például Ukrajna felé is most megy át Magyarországon keresztül tranzitgáz, tehát ez azért is fontos, mert ez tranzitdíjakat jelent az ország számára, másrészt felől pedig részese vagyunk egy olyan európai gázhálózatnak, amely garantálni tudja az ország ellátását minden körülmények között.
Hogyan változott mindeközben a kereskedelmi gáztárolók töltöttsége? Így január vége felé, február elején nagyjából 20% körül volt, illetve miért ilyen jelentős a kitárolás?
A kitárolás ilyen esetben fűtési szezonban mindig talán a legmeghatározóbb, különösen a lakossági fogyasztók ellátása tekintetében. Jogszabály is garantálja azt, hogy a lakossági ellátás biztosító szolgáltatónak el kell helyeznie a szükséges földgáz túlnyomó részét a tárolókban. Ha megnézzük azt, hogy a mostani 2,7 milliárd köbméter földgáz, ami 43%-os töltöttséget jelent, ez mire elég, akkor azt mondhatjuk, hogy a fűtési szezonban, a téli hónapokban ez az ország szükségletének 90%-át jelenti. Ebből kifolyólag a kitárolás ilyenkor intenzív, hiszen a hazai ellátásnak a zömét ez biztosítja.
A 43%-ban benne van már a stratégiai készlet is, ami ugye 1,5 milliárd köbméter?
Így van. Ez a teljes gáztartalék, amivel az ország rendelkezik.
A stratégiai készletekből ebben a szezonban kellett már kitárolni?
Az elmúlt időszakban, az elmúlt évek alatt a stratégiai készletekhez nem kellett hozzányúlni. Ez arra vonatkozik, hogyha rendkívüli eset történik az országban, vagy valami miatt szükséges ehhez hozzányúlni, akkor lehet ezt a stratégiai készletet felhasználni. De mint mondtam, azon túl, hogy folyamatos a gázáramlása a vezetékeken keresztül, illetve az MVM és a Gazprom közötti megállapodásnak megfelelően érkezik folyamatosan a török áramlat vezetéken a földgáz Magyarországra, ez és a tárolókban lévő gáz, illetve természetesen a stratégiai tartalék is adott esetben biztosítja az országnak a téli hónapokban a gázellátását. Tehát a Magyarországra érkező földgáz a tárolókban elhelyezett földgázkészlet, amely még mindig 43%-os az összkapacitást nézve, valamint a hazai kitermelés együttesen biztosítja az ország ellátását. Horváth Péter János, az energiahivatal elnöke úgy fogalmazta meg a hivatal küldetését, hogy a cél az, hogy a felhasználók ellátása minden esetben biztosított legyen. Nos, a tárolóban elhelyezett készletek, a folyamatosan érkező földgáz és a hazai kitermelés együttesen biztosítja ezt a célt.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!